Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amellyel keresi az örökkévaló Ura mi szíveinket mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, ahová feljöttünk, nagy nevének dicsőítésére és igéjének meghallgatására. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének az első 10 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 6. versben. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 3. rész 6. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, szeretett vendégeink, hadd kezdjem a mai igehirdetést egy közhelyes mondattal, amely egy közhelyes igazság is egyben. Az ember abból ad, amije van. Akinek hite van, hitből ad. Vannak olyanok, akik számításból adnak. De van olyan, aki érdekből, látszatból. De az ember csak abból is azt tudja adni, ami neki is van. A pünkösd utáni gyülekezet és a tanítványok épp abban különböznek korábbi önmaguktól és a környező világtól, amelyben élnek, hogy ők Jézust tudták adni. Egész pontosan Jézusnak az erejét, ahogy ezt hallhattuk a sokak által jól ismert történetből. Mert mi is történik pünkösd után? Visszatérnek a hagyományba. Visszatérnek abba az istentiszteleti rendbe, amely megszokott volt az apostoloknak az életébe. Azt olvassuk, hogy felmennek a templomba az imádkozás órájára 9-re, mivel ott másként számolták az időt, ugye a este kezdődött a naplementével az időszámítás, tehát ez a 9 óra az esti imádságot, talán még itt ülnek olyanok, akik egy olyan hagyományból jöttek, akár ebből a kicsi hazából, akár a határon túlról, akik emlékeznek, hogy hagyományos református gyülekezetekben létezett a vecsernye. A délutáni istentisztelet, este felé. Amikor, érdekes módon ez évszázadokon át hagyomány volt, a heidelbergi kátét magyarázták az 52 úrnapjának megfelelően. Ezért volt az, hogy az előttünk járó generációk, azok ismerték, nagyon jól ismerték a hitvallásos igazságainkat, és az életüket ehhez is próbálták igazítani. A pünkösd utáni tanítványi sereg visszatér a hagyományba, pedig egy nagy élményben van neki része. Ismerjük a történetet. Jeruzsálem főterén, pünkösdkor kiteljesedik a Szentlélek, leszáll nem csak rájuk, hanem arra a sokaságra, akik ott vannak, megkeresztelkedik mintegy 3000 ember, akik aztán szétrajzanak a római birodalom különböző tartományaiba. De érdekes testvéreim, hogy ez a lelki élmény az ő számukra nem azt jelenti, hogy elszakadnak a hagyománytól. Ugye ma nagyon sokszor tapintjuk ezt, amikor emberek azt mondják, hogy nekem akkor a megtérési élményben volt részem, hogy már a református gyülekezet az nem is igazi otthon. Én már sokkal külön vagyok, mint azok, akik oda járnak. Mert a lélek ajándékát vettem, és milyen gyönyörű, hogy olvassuk azt, hogy ezek az emberek, akik az apostolok, akik részesülnek a lélek ajándékában, fontosnak tartják, hogy visszatérjenek az imádság házába. Visszatérjenek a templomba, sőt, nem csak, hogy visszatérjenek, hanem rendszeresítsék az életüket. Nem csak a hagyományba térnek vissza, hanem visszatérnek az istentiszteleti rendbe. Azt is mondhatnám, hogy a lélek jelenléte és ajándéka megerősíti bennük a templom tudatot, a közösségi tudatot. Ó testvéreim, ha mi konfirmandusaink így jönnének vissza. Hogy megerősödik bennük a közösségi tudat, a templom tudat. Az Istenhez való tartozásnak a szeretete, kötelezettsége. És nem azért, mert valaki kötelezettségként rótta rájuk, hanem azért, mert belső lelki igény alkalomról alkalomra rendszeresítetten ott lenni a testvérekkel való közösségben. Ahol újra szól az ige, és újra megjelenhet a lélek a maga erejében, ahol nyilvánvalóvá válhat, mint ahogy majd látni fogjuk és hallottuk, nyilvánvalóvá is vált a Krisztus ereje láthatóan a pünkösdi gyülekezet, pünkösd utáni gyülekezetnek az életében. Mert a két apostolban ott van testvéreim a pünkösd utáni gyülekezet. És azt olvassuk, hogy imádkoznak rendszeresen, sőt, ha visszamegyünk éppen a második résznek a végéig, akkor, és az ezt követő fejezetekig azt olvassuk, hogy az ős gyülekezetnek az egyik lételeme volt az imádság a közösségben. És rendszeresen. Ennél több történik. Hát használjam újra ezt a fogalmi rendszert. Rendszeresítik az Istent az életükben, miközben az út a templom felé, és az ott lét, a templomos ott lét a bizonyságtevés helyévé lesz. Még a régi időkben történt, az elmúlt rendszerben az idős gyülekezeti tag az egyik faluban, nevezzük János bácsinak a magyar szóhasználat szerint, nagyon idős volt, már nem látott jól, nem is hallott jól, de minden vasárnap felkelt, felöltözött ünneplőbe, és ahogy ezt megszokta gyermekkorától, kezébe vette az énekes könyvet, amit ott még Zsoltárnak nevezte, és elindult a templomba. És kajáról lesték kint rosszakarói, hogy mit, miként, hogyan, és egyszer elege lett a helyi pártitkárnak, és mikor kifelé mentek a templomból, akkor megszólította kaján módon, János bátyám, látom, hogy vasárnapról vasárnapra a templomba. Igen, fia. Aztán, hát maga lát-e? Én nem látok jól. Már a Zsoltárt sem látom. És aztán hallani? Hát hallani se hallok jól. Süket vagyok már, fia. De hát akkor mondja meg nekem, János bátyám, hogy maga miért megy mégis a templomba? Nem látja a Zsoltárt, nem hallja a prédikációt. Azért, fia, mondta az öreg, hogy tudják az emberek, hogy én hová tartozom. Testvéreim, az odatartozás. A közösséghez. Ez a tudat. Nem az a kérdés, hogy mit viszek oda, vagy mit hozok el onnan, hanem tudni az embernek, hogy az Isten népéhez tartozik. És ezt a tudást nem elrejteni, hanem ezt a tudást néha csak, ahogy mondottam, az úton léttel, vagy az ott léttel nyilvánvalóvá tenni a környező világ számára. A pünkösd utáni gyülekezetnek az életén látszódni kell a Krisztushoz való odatartozásnak. Mennek az apostolok az imádkozás órájára, hogy hallottuk. És az ékes kapuban, amely igazából a jeruzsálemi templom belső udvarába vezetett, ez egy határkő is volt abban az értelemben, hogy azon belül már csak hithű izraeliták juthattak be, tehát nem mehettek be olyanok, akik bármifajta betegek voltak, hiszen ők tisztátalanok voltak, tehát tisztátalanok és nem izraeliták nem léphették át az ékes kaput. Ezért van, hogy az a nyomorult gyerekségétől fogva sánta és béna ember ott ül az ékes kapuban. Nem lehetett át. És ide jön Péter és János. Ott áll ez az ember, ez a nyomorult ember a templom és a világ között. az irgalmasság útján. Mert azért ment oda, pontosabban azért vitték oda őt az ő szerettei, mert azért abban reménykedtek, hogy azok az emberek, akik átlépik a templom küszöbét, jövet vagy menet, szívük irgalmasságából valami kis morzsákat, filléreket dobnak ennek az embernek. Nem hagyják éhen halni. A templomba nem mehet be, a világba nem tud visszamenni, mert ő maga is kiszolgáltatott, egyáltalán csak úgy tud létezni, hogy mások alányulnak és viszik. Azt is mondhatnám, ott van ez az ember, jelképesen az ég és a föld között. Sem ide, sem oda nem tartozik. És testvéreim, ha mélyebben belegondolunk, ez a mai világ. A modern kor. Az az ember, aki nem tud átlépni, már elfelejtette a hagyományát, nincs hova visszatérnie egy-két nemzedéknek. Nem tud belépni már a templom kapun. Valami kizárja őt. De a világba se kívánkozik vissza, szeretne onnan kilépni, legalább időlegesen, irgalmasságot találni, úgyis annyira mókuskerékben van az élet és pörgeti a létet. Ott áll az irgalmasság útján a templom és a világ között a modern ember, ott van a hiányával, a rászorultságával, a kiszolgáltatottságával, határhelyzetben. Vagy éppen ott van azzal az agresszivitással, amivel ma a reklámok sugalmazzák nekünk, hogy mert ez nekem jár. Mert megérdemlem. És kinyújtja a kezét. És várja, hogy biztosan beletegyék. Nemrég beszélgettem egy Budapesten szolgáló szerzetessel. És mondta, hogy szerzetesi ruhában már nem szívesen megy ki az utcára, mert agresszív koldusok támadják meg, és azt mondják, hogy magának adni kell, mert maga pap. Elvárják, hogy mit kellene csinálni azoknak, akik valamiképpen látható módon is oda tartoznak az Isten népéhez. Ez a meghasonlott világ, testvéreim, itt van közöttünk. A modern lét feszültségeivel, kiszolgáltatottságával együtt, és agresszivitásban vagy kiszolgáltatottságban nyújtja a kezét ösztönösen. Nem ritkán éppen azon emberek felé, akiktől reméli, vagy reméli kikényszeríteni az irgalmasságot, hogy adj. És ő tudja is, hogy mit szeretne. Talán a jelenlévő testvéreknek is volt élménye, amikor segíteni akartak. Látszólag kiszolgáltatott helyzetben lévő embereken is nem pénzt adtak, hanem bementek a legközelebbi élelmiszerboltba, és vásároltak valamit, és kivitték, és odaadták, és szemük láttára dobta el ez a valaki, aki amúgy kért. Hát még azt is megmondják, hogy mit adj. Nem csak, hogy adj. Ez a világ, a modern lét. És testvéreim, ez az, amit felénk, egyházak felé, a Krisztus népe felé is igényként megjelenítenek. Adj! És mi meg is mondjuk, hogy mit adj, te, Krisztus népe. Ránéz Péter erre a születése óta béna, sánta emberre, és azt mondja, nézd csak ránk. És fölemeli ez az ember a tekintetét. Valószínű, a szemérmesebb koldusok közül való volt. És akkor mondja Péter ezt a jól ismert mondatot, aranyom és ezüstöm nincs nekem, hanem amin van. A názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel, és járj. Abból s olyant nem adhatok, amit vársz. Egész egyszerűen nekem sincs. De amin van, abból adok. És nagyon érdekes, hogy ennek az igehelynek a magyarázatánál Calvin János nagy reformátorunk felhívja a figyelmet, hogy nagyon hangosan Péter azt mondja, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kejfelés járja. És azt mondja a Kálvin János, hogy azért hangsúlyozza ki Péter a názáreti szót, hogy nyilvánvalóvá legyen, mert a kortársak számára egyértelmű volt, lenézték Jézus. Pontosan azért, mert ők meg voltak győződve arról, hogy Jeruzsálemen kívül semmi jó nem származhatik. Jöhet-e valami jó Galileából? És ezért mondja a nyomatékosan. És olyan döbbenetes testvéreim, áthallásosan ez az üzenet, hogy az a Jézus, akit ma ugyanúgy lenéz a világ, és nagyon sokszor még templomhoz közeli emberek sem Jézustól várják az életük sodrának a megváltozását, hanem valami mástól, külső körülményeknek a behatásától. Ennek a lenézett Jézusnak a nevében van az élet és az erő. Hiszen azt mondja, a názáreti Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és járj. Nem garasokat dobok neked, hanem egy új életet kínálok. Ezt mondja Jézus. Csak a kérdés, hogy az ember mennyire ragaszkodik az ő előre feltett szándékához és elvárásához. Nagyon sokszor, testvéreim, ezért csalatkoznak emberek, mert ők, ahogy mondottam, imádságban pontosan odaviszik Istenhez, hogy mit szeretnének. És ha Isten nem ezt teljesíti, akkor csalódnak. De nem Istenben csalódnak, testvéreim, hanem önmaguk kívánságaiban. Itt sokkal többet ad Krisztus. A lenézett Krisztus egy új életet ad. És nincs mögötte semmifajta varázslás. Megint gyönyörű Calvin, ha valaki elolvassa a kommentárját. Azt mondja, hogy hát lehetett volna kekeckedni, hogy jaj, hát még nem gyógyítottad meg a lábamat, meg a bokámat, meg nem tetted rá a kezemet, meg nem cserélted ki. Csak olyan, hogy keljek fel. Nem látok semmi nagy dolgot. És ez az ember nem kételkedik. Nem húzza elő a tudományos érveit, hanem egyszerűen oda nyúlnak, feláll, és nem csak, hogy feláll, hanem azt olvasok, hogy elkezd ugrándozni, örvendezni, és dicsőíti az Istent, és mindenki elkezd csodálkozni. Hát nem ez az, aki ott állt az ékes kapuban, ott koldult, melyik mikor jöttünk be, ott volt. Most itt van, és bent táncol a templomban. És megmutatja, hogy valami erőt kapott, és nem is akármilyen. Talán már utaltam rá egy korábbi igehirdetésben, nem olyan rég, pontosabban jó másfél éve készült egy felmérés Magyarországon, hogy mit várnak az egyházaktól, illetve mit vár a társadalom úgy általában. És a társadalom 91-2%-a azt várta, hogy az egyházak segítsenek a betegeken. Kórházakat tartsanak fenn. És rákérdeztek arra, hogy az evangélium hirdetését kitől várnak. 5% volt, aki azt mondta, hogy az egyháztól. Most a nagy kérdés, testvéreim, hogy a Krisztus népe a világ igényeit akarja kielégíteni, vagy pedig ami neki van, és senki másnak nincs, a názáreti Jézus Krisztus erejét akarja továbbadni. Lehet, hogy ma is sokan nem azt várják, ami nekünk van, de fontos tudatában lenni, hogy ami nekünk van, Krisztus által van. Krisztustól van, és Krisztusban van. És ez erő, ez a bizonyosság, ez a hatalom, amely emberi életeket képes megváltoztatni. A Szent Háromság teljessége van ma közöttünk, nem csak ma Szent Háromság vasárnapján, hanem életünk minden idejében. Az Atya Isten bizonyossága, a Fiú Isten jelenléte, és a Szentlélek Isten formáló és új életet adó ereje. Isten pünkösd utáni népének, nektek testvéreim, akik itt vagytok, képesnek kell lenni, adni. A keresztény ember életében nagyon fontos megtanulni az adni tudást, elsajátítani ezt a képességet. Ki tud adni? Az, akinek van, és abból, amilyen van. Péter nem azért nem adott az ezüstöt meg aranyat, mert nem akart, hanem azért, mert nem volt neki. ezüstöm és aranyom nincs. De amin van, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj. A keresztény embernek adni kell mindig a Krisztustól nyert javaiból. Ha van anyagi, akkor az anyagiból is. És ha van lelki, a lelkiből pedig különösképpen, Isten dicsőítésére, dicsőségére és embertársai segítésére, hogy a Krisztustól kapott erő láthatóvá váljon az ő életében és környezetében. Ezt a pünkösd utáni lelket és erőt kívánom nektek, testvéreim, mindannyiótoknak, hogy megtanuljátok ezt a csodát, ezt az erőt, megtanuljátok, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. A bizonyságtételnek ezt az erejét kívánom nektek, szombathelyieknek, közé érkezett vendégeknek. A templom rendszerességét, az imádkozás erejét, és az adni tudás és képesség bizonyosságát. Ehhez adjon erőt az Isten, hogy Jézus neve általatok is dicsőítessék a világban. Köszönjük Istenünk, hogy te mindig annyit adtál a te népednek, amivel soha nem vallott szégyent a világ előtt. Legalábbis azok, akik a te lelkedből vettek ajándékot. Lehet, hogy nem tudtuk mindig azt adni, amit a világ várt tőlünk, és lehet, hogy sokszor kudarcosnak is éreztük az életünket, hogy nem tudtunk olyan sikeresek lenni, mint amilyen sikeresek kint sokan a világban. De lehet, hogy nem a te akaratod szerint valót készítettük el. A mi belső bizonytalanságunkból fakadt erőtlenségünk, és mi magunk állottunk ott koldusként, mint az ékes kapunak koldusa, és vártuk, hogy te adj nekünk, vagy éppen a világ adjon nekünk anyagi javakat. Köszönjük azt, hogy ma minket pünkösd utáni gyülekezetet belevezettél a pünkösd új léthelyzetébe, amelyben a hagyomány és a lélek szerinti megújulás egymással szemben nem állítható, hanem gyönyörűségesen egészíti ki egymást. És épp a veled való rendszeres találkozásban tudjuk megtapasztalni szent lelked erejét, hatalmát és csodáját. Ezért áldunk és magasztalunk téged, hogy velünk légy, hogy megőriz bennünket, adj nekünk erődből erőt, adj nekünk néped között olyan bizonyságtévőket, akik szereteteddel úgy vannak jelen ebben a világban, hogy életükön, szavaikon, cselekedeteiken látják a te hatalmas erődet és annak jelenlétét. Erősíts meg bennünket a Szentlélek Istennek, hogy egyre szebben tündököljön bennünk az evangélium és annak igazsága. Szenteld meg azokat is, akik most nincsenek közöttünk. Imádkozunk családtagjainkért, közel és távol lévő szeretteinkért. Imádkozunk az elesettekért, a szegényekért, a kiszolgáltatottakért, a mennyi és föld között vergődő bizonytalanokért. Imádkozunk országunkért, megújulásért. Ne rejánk néz, hanem egyszülött fiadra Jézus Krisztusban. Fogadd el azt, amit eléd hozunk csendben, és fogadd örvendezően keresztelésre készülő imádságunkat is, és együttlétünket. Amen.